Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és a Rádió Café 98-on fogunk beszélgetni egy olyan témáról, ami nagyon szorosan kötődik tulajdonképpen a manipulációhoz, vagy a befolyásoláshoz, de talán nem olyan kézenfekvő módon, mint más területek, úgyhogy tulajdonképpen a tanulásról, és ennek is egy digitális formájáról fogom kérdezni Koltányi Gergelyt, aki tanulási élménytervezési vezető, a Nitro Learning ZRT-nél. Szervusz Gergely, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusztok, én köszönöm, hogy itt lehetek.
Ami felmerül az emberben, hogy a tanulásnak legalább két fajtája van, valószínűleg sokkal több, de kettő mindenképpen. Az egyik, ami belülről fakad, amit az ember akar, a másik, amit meg muszáj. Nagyjából ez a két véglet, ez biztos, hogy van. Feltételezem, lehet, ez egy picit alákérdezés, de feltételezem, hogy amikor van egy belső igény a tanulásra, akkor egy picit könnyebb dolga van egy tanulási élménytervezési szakértőnek, mint amikor valamit, hát kvázi le kell nyomni az ember torkán. Ez hogy van? Hogy látod ezt?
Hát rögtön megcáfolnak, hogyha nem haragszom meg érte, de hogy az a helyzet, hogy a tanulás az kizárólag belül történik. Tehát, hogy igazából kívülről csak facilitálni tudjuk, inspirálni tudjuk az embereket arra, hogy fejlődjenek, de közkettő gondolkodással ellentétben nem lehet semmit letolni az emberek torkán.
Arra is gondolok, én nekem is van múlt is tapasztalatom, nem is nagyon sok, de hát azért e-learning formában tanultam én tűzvédelmi oktatást, meg munkabiztonsági eljárásokat, és ugyan lehet, hogy van egy étosz, ami szerint ezzel én bővültem, fejlődtem, okosodtam, szépültem, de hát azért itt a kipipálás jelleg azért az erősebben dominált, akkor én is hadd vitatkozzam ennyiben itt az elején.
Abszolút. Én azt gondolom, hogy az a példa, amit most mondtál, az annak a kérdés, hogy mi a célja a tanulásnak a szervezet részéről, mert ugye ebben az esetben, amit említettél, valójában a szervezetnek a megfelelési feladatai közé tartozik, jogszabály előírja a szervezetnek, igazolnia kell, hogy ő ezt a feladatát teljesítette, és kicsit úgy szoktak erre gondolni, hogy ilyen esetlegesen, ha még tanul is belőle, jó, de valójában fontosabb ezekben az esetekben az, hogy megtörtént az oktatás, mint hogy annak van hatása.
Tehát ez egy statisztikai eljárás akkor.
Én inkább azt mondom, hogy különböző oktatási stratégiák vannak. Azért venném külön két fogalmat, van a tanítás, meg van a tanulás nevű fogalmunk.
És
azért,
nézzük meg őket.
Azért vitatkoztam veled, amikor azt mondtad, hogy a tanulás, mert a tanulás az ami az ember bent történik, a tanítás pedig az, amit ugye más próbál segíteni abban, hogy az ember tanuljon, és valójában amikor tanításról beszélünk, tulajdonképpen akkor beszélünk arról, hogy manipuláljuk azokat az embereket, akiknek segíteni próbálunk, mert hogy azért van szüksége segítségre, mert ő nem tudja önállóan ezt megtenni.
Lépjünk egyen vissza, bocs. Oké, nem tudja megtenni azt, hogy tanuljon, ami alatt azt értjük, hogy elsajátítson valamiféle tudást, ez legyen szaktudás, vagy bármiféle egyéb számára fontos tudáshalmaz, de rögtön itt merül fel a kérdés, hogy talán ott kezdődik ez a dolog, hogy arról kell őt meggyőzni, hogy neki fontos.
Hát ez az első lépése a dolognak, ugye pont azért, hogyha valaki nem tudja magától, akkor annak nagyon sok különböző oka lehet. Az egyik például, hogy nem igazán érti, hogy neki ez miért lenne hasznos. És bizony már ott elindul a befolyásolás, hogy megmutatjuk neki azt, hogy számára ez miért lenne hasznos. De a döntést, hogy hasznos vagy nem, azt mindig ő hozza meg.
Tehát fel kell benne ezt az igényt kelteni tulajdonképpen.
Tulajdonképpen az igényt kell láthatóvá tenni, pontosabban a célt kell láthatóvá tenni. Ugye a tanulási élménytervezésnek az egyes számú principiuma, hogy a kizárólag releváns dolgot lehet megtanulni. Tehát ami valakinek nem releváns, azt megpróbálhatom én megtanítani, letolni a torkán, de ha ő úgy érzi, hogy számára ez abszolút nem segít, akkor feladatként el fogja végezni, ki fogja pipálni, le is fog belőle vizsgázni, és a rövid távú memóriájából a lehető leggyorsabban fogja kiüríteni.
Hát ez ugye, amikor az ember a vizsgáról kilépve, becsukja az ajtót, és már nem tudja,
hogy így van, pontosan.
Van-e különbség abban akkor, legalább valamivel legyen különbség, hogy lehet, hogy a hosszú távon fogja valaki használni azt a tudását, mert mondjuk vezetőként majd szüksége lesz rá, vagy pedig prompt, mert mondjuk a munkakezdéséhez, vagy a kvázi a betanulásának a része. Tehát ezt a fajta elkülönítést, ezt meg tudja tenni az ember, hogy erre majd később szükségem lesz, úgyhogy releváns.
Igen, igazság szerint ez talán a legnehezebb dolog, és mindig, amikor erről beszélgetünk szakmai körökben, mindig az életbiztosításhoz, meg a balesetbiztosításhoz szoktam hasonlítani.
Nagyon
az ember
példa.
Tudja, hogy szüksége lehet rá, de bízik benne, hogy mégsem fog ugye, ebbe a helyzetbe kerülni. Ugye ez egy kicsit pszichológia, amiről beszélünk, és arról szól, hogy az elhalasztott fogyasztás, vagy az elhalasztott kielégítése az igényeiknek, és azt mi emberek borzasztó rosszan tudjuk kezelni. Persze vannak olyan személyiségek egyébként, akiknek nagyon-nagyon erős a küldetésük, valami nagyon-nagyon fontos céljuk van, sportolóknál látjuk, hogy éveket, évtizedeket képesek végig nyomni nagyon kemény edzésekkel, hogy aztán majd az olimpiai kvalifikációnál odaérjenek.
Egyszer ebben a büdös életben.
Egyszer így van, meg hát ismerünk olyan embereket, tudod, hogy hát én kiskoromban eldöntöttem, hogy orvos akarok lenni, és ő orvos lett, mert ő az a vízió annyira erős volt benne, annyira erősen szerette volna, hogy le tudta győzni azokat a rövid távú feladatokat, amikre tudta, hogy ha ezt megcsinálom, az egy lépés előre, de mondjuk ki, azért ez a népességnek viszonylag kis százaléka.
Ez egy alacsony százalék.
Így van. Viszont borzasztó sok embernek kéne mégis egy csomó mindent megtanulni, szeretne is tanulni egyébként, tudja, hogy például a nyelv az nagyon fontos lenne neki, de képtelen magát rávenni és szabályozni, hogy ő hogy tud eljutni abba, hogy tudja kialakítani azt a szokást, hogy ő ezt a megtanult készséget gyakorlatba ültesse, és a többi, és a többi, és ilyenkor jönnek a trükkjeink.
Magatartási módszertan tulajdonképpen, és erről fogunk is beszélni hamarosan, de először inkább ezekre a trükkökre kérdeznék vissza, tehát miket mérlegel, és miket tud bevetni egy élménytervezési vezető?
Hát igazság szerint a tanulási élménytervezés az egy viszonylag friss disziplína, hogyha így fogalmazhatok.
Én most találkoztam vele körülbelül egy negyed órája. Nem túloztam, de hogy valóban friss.
Igen, a vállalati képzéseknek, meg a képzésfejlesztésnek, a felnőttek fejlesztésének azért hosszú évtizedekre, gyakorlatilag szerintem évszázadokra visszanyúló hagyománya van, viszont tanulási élménytervezésben három olyan dolog keveredik, vagy egyesül, ami egyébként külön-külön is egy igazán izgalmas tudományterület. Az egyik az az Instructional Design névre hallgató, klasszikus, egy irányított tanulás tervezés, amikor ezek azok voltak, amikor az embereket betréningelik, betanítják konkrétan valamire, és ott az instrukciókkal történő terelgetés tulajdonképpen, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni.
Feltételezem, hogy az élmény az itt egy viszonylag sokadlagos szempont
Igen,
tud lenni.
Én azt gondolom, hogy itt egy picit ilyen taylorista megközelítés van, hogy ha ez történik, itt bedobom a gépbe az érmét, akkor itt
ez a
kapcsolón átment, így van. Nyilván azért jó sok finomítása van ennek, rengeteg teória van, amit tanulástudományi háttérrel pszichológusok kikísérleteztek, és tök jól működnek. Ez az egyik olyan nagy ág, ami egyébként működik, és a nemzetközi képzésfejlesztési szakmában az egy régóta létező szaktudás, és leginkább egyébként az e-learning bejövetelével a világban lett nagyon hangsúlyos, mert itt sokkal több olyan feladat van, hogy a tanár vagy az oktató, az nem nincs ott fizikailag, hanem gyakorlatilag megtervez egy tanulási folyamatot, és utána az nélküle kell, hogy működjön. Hát ettől vannak azok az élményeink a vállalati e-learningeknél, mint amit te is mondtál, hogy hát lessünk túl rajta, klikkeljük végig, vizsgázzunk le, és aztán felejtsük el, mert hogy ez egy régebbi típusú megközelítés, ami sokkal inkább az a logikus emberi gondolkodásra építő megközelítés, hogyha így fogalmazhatom.
Ez egy régi módi tankönyv tulajdonképpen, amit akár egyedül is lehet tanulmányozni, de nem biztos, hogy olyan mélyen beépül.
Igen, és valamikor teljesen jól működik, tehát vannak minél egyszerűbb az a dolog, amire be akarjuk tanítani az adott illetőt, minél kevesebb komplexitás van benne, annál jobban működik ez a dolog. Tehát, hogyha nekem egy szoftvert kell megtanulnom, hogy hova kattintsak, azután mit kell, hova, milyen képernyő, mit kell kitölteni, akkor például teljesen jól tud működni. Viszont ha már az a kérdés, hogy én miért használjam annak a szoftvernek azt a funkcióját, vagy egyáltalán miért azt a szoftvert használjam, miért nem a kis kockás füzetemet, vagy az Excel táblámat, amit eddig, akkor ez már kicsit komplexebbé válik, és akkor jön be gyakorlatilag a másik nagy tudományág, ami egyébként része valamennyire ennek is, ez a motivációnak a kérdése. Nevezhetjük ezt figyelemfókuszálásnak, én inkább ezt a kifejezést szeretem, mert
pedig manipulációnak.
Manipulációnak, és tulajdonképpen igen, itt jön be a játék, hogy hogyan tudok olyan helyzetet teremteni, hogy a figyelemfókuszát arra irányítsam, amire szükséges ahhoz, hogy egyébként ő majd fejlődjön. És itt is nagyon sok, hogy mondjam, gondolkodás és próbálkozás volt az elmúlt évtizedekben, amik arról szóltak, hogy megpróbáljuk valahogy motiválni a tanulókat. Na most az a motiváció, figyelemfókusz tudománya, ez nagyon-nagyon sokat fejlődött, nagyon sokat tudunk róla, nagyon sok jó gyakorlat van, és ez a másik nagy pillére ennek a tanulási élménytervezésnek. És a harmadik pillére az pedig alapvetően a design thinking, tehát az a design gondolkodás, ami talán mindentől azt különbözteti meg, hogy van nagyjából három fázisa, és az úgy kezdődik, hogy kutatás. És így valójában ebből a design thinkingből, vagy ebből a design gondolkodásból, amit átvett a tanulási élménytervezés, az arról szól, hogy sokkal jobban kell tudnom, hogy kinek, milyen kontextusban, és mit fogok tanítani, és ha azt megtanulja, akkor az ő hogyan fog működni abban az új kontextusban. Tehát sokkal több kutatási információra építünk rá egy oktatási folyamatot, mint korábban, amikor azt gondoltuk, hogy hát mit érdekel minket, hogy ki ő meg mit csinál, az a lényeg, hogy ezt csinálja.
Tehát ha jól értelek, és ezen végigmegyünk a másik kettő ágán is ennek a harmadik pillérnek, de hogy első körben itt a design thinkingnél a tananyag az szinte mindegy is, nyilván ez egy picit sarkos állítás, de hát arról van szó, hogy egyelőre még azt nem is nézed meg, hogy mi az, amit majd itt meg kell tanulni, egyelőre azt nézed meg, hogy ki fog ebből tanulni és hogyan.
És azt nézem meg, hogy mi a probléma.
És mi a probléma.
Mert sok esetben próbálunk megoldani olyan teljesítmény problémákat, amelyeket nem is tudok képzéssel megoldani. Mert például az a probléma, hogy hát mondjuk nincs jól elosztva a munkaterhelés, és ebből úgy tűnik, mintha ez egy időgazdálkodási probléma lenne, de vannak olyan emberek, akik halálra dolgozzák magukat, vannak olyanok, akik meglötyögnek. És a halálra dolgozók azok mindig csúsznak, és úgy tűnik, mintha nem tudnának gazdálkodni az idejükkel.
És aztán meglátják a naptárukban, hogy van egy e-learning, time management témakörben, és ezzel is még másfél-két órát elvesznek a munkanapjukból.
Így van, és ilyenkor szokott az történni, hogy ne, na ezt már végképp ne. És ugye arra irányul a kutatás, hogy mint minden képzésnél, legalábbis abban a kontextusban, ahogyan mi a vállalati képzésekben gondolkodunk, mindig teljesítményt szeretnénk fejleszteni, és mindig változást elérni. Akkor is változást akarunk elérni, hogyha alapvetően csak tudást akarunk átadni. Ugye mindig azt szoktam kérdezni, hogy rendben, ha ezt ő tudja, mit fog másként csinálni? Milyen hibát nem fog elkövetni? Mi lesz az, amitől valami megváltozik? Hát hiszen mégis ezért csináljuk. Ez egy furcsa kérdés szokott
nem
lenni.
Nem is szoktam szeretni a kurzusok végén, de valóban elhangzik.
Elhangzik, igen. Csak az a helyzet, hogy ez nem a végén hangzik el, hanem ez a kiinduló pont, mert nekünk az a feladatunk, hogy olyan módon segítsünk embereknek fejlődni, hogy az mindaz a szervezetnek a céljait, mind az egyénnek a céljait is együttesen előre vigye. Ha mi nem tudunk ajánlani semmit a tanuló számára, amitől ez neked értékes lesz, akkor jön az, amit mondtál, hogy letoljuk a torkán.
Kutattunk, mit csinálunk aztán?
Hát ha megvan a kutatásunk, akkor gyakorlatilag azt fogjuk látni, hogy milyen zsinórokat kellene meghúzogatnunk, mihez kell hozzányúlnunk, hol van az a pont, ahol változtatást szeretnénk, és azt is tudjuk már, hogy aki éppen most azt csinálja, vagy nem csinálja, az miért csinálja, vagy miért nem csinálja, milyen akadályai vannak, ami lehet mentális akadály is, például nem hisz benne. Akkor ott elsődlegesen az a feladatunk, hogy először is meg kell őt győzni arról, hogy ez számára értékes, és neki jobb lesz tőle. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor teljesen mindegy, milyen információt adok, teljesen mindegy, milyen módszertannal és mit fogok neki tanítani, mert az agya blokkolni fogja az egészet, mert nem hiszek benne.
Na milyen eszköztár van erre ezt átütni, átrugni?
Hú, hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon széles eszköztár, és ahogy szoktam mondani, igazából itt keveredik pszichológia, a szervezetfejlesztés, szociológia, digitális technológia, digitális készségek, a nyelv, a gondolkodás. Szóval ez egy nagyon komplex
hát ez
valami.
Ez egy interdisziplinális dolog.
Így van. Tehát így gyakorlatilag tényleg egyesével minden egyes helyzet tök egyedi abból a szempontból, hogy milyen kontextusban történik a dolog, kik azok a személyek, és ők milyen előzetes feltevésekkel, tudással, készséggel, tapasztalatokkal rendelkeznek. Persze ez így abban az értelemben úgy néz ki, mintha azt mondanák, hogy minden egyes emberre külön kell tervezni, amit nyilvánvalóan nem lehet. Az egyik nagy trükk, amit alkalmazunk, hogy azért mégis eláruljak ilyet, az az, hogy úgynevezett tanulói perszónákat készítünk. Kicsit olyan, mint a marketingben, hogy,
igen, ismerős
a hogy felrajzolunk tulajdonképpen annak a sokaságnak a tipikus karaktereit, és azokat a tipikus karaktereket építjük föl olyan módon, hogy nekik viszont már tudunk tervezni. És az a tapasztalat, hogy ha jól csináljuk meg ezeket a tipikus karaktereket, akkor az emberek valamelyik típushoz odaállnak, tehát hogy azonosulni tudnak vele, hogy ez olyan, mint én, és onnantól kezdve, amit annak a karakternek terveztünk, az egész jó lesz. Szó sincs arra, hogy itt személyre szabott lenne, abban az értelemben, ahogy szoktuk mondani, hogy személyre szabott oktatás. Arról szól, hogy sokkal inkább célzott lesz az oktatás.
Azt feltételezem, nem tudom, hogy ehhez a fázishoz, vagy majd a következőhez tartozik inkább, hogy azért az e-learningben, tehát a digitális térben történő oktatásban rengeteg adatotok van, rengeteg módon lehet azt megnézni, hogy mit használnak, mennyit használnak, hova nem tévednek el, honnan jönnek vissza, tehát ezeket a fajta adatsorokat viszont jobban lehet használni, mint egy tantermi oktatáson.
Igen, és nagyon jó lenne, ha ez így lenne, de sajnos nincs így.
Aha.
Az a nagyon meglepő
miért
dolog,
nincs
hogy
így?
Nincs. Hát leginkább azért nincs így, mert ha valaki tanult már vállalatnál, vagy akár egyetemmel is egyébként ilyen e-learning formátumban, akkor biztosan emlékszik rá, hogy az első lépés az, hogy be kell menned egy rendszerbe, ez képzésmenedzsment rendszernek, vagy learning management systemnek nevezi, és ott találod meg alapvetően az oktatási anyagot, a kurzust, stb. Na most az a nagy probléma, hogy az emberek, amikor munkát végeznek, akkor egy teljesen más rendszerekben dolgoznak. Valójában ugye kicsit olyan ez az elemes, mint egy ilyen hivatal, ahol csak azért megyünk be, hogy elvégezzük a tanulási feladatunkat, és aztán kimegyünk belőle. És azok az adatok, amiket én ott tudok gyűjteni, az csak a tanulási feladatról szól, de nem szól arról, hogy hogyan alkalmazza ezt a gyakorlatban, vagy hogy mit csinál egyébként. Hát én nem a tanulási képességeit akarom fejleszteni, hanem a munkaképességeit.
Ja, tehát ez mennyiben megy át a munkavégzés a valós életbe, ez nehéz összekötni akkor rendszerek
ma,
figyelésével
igen,
most.
Sőt, azt gondolom, hogy ma az egyik legnagyobb kihívása a vállalati képzésfejlesztési szakmában, az pont az adatalapú digitális megoldásoknak a tervezése, és egyáltalán az, hogy mit jelent az, hogy adat, honnan származik az adat, hogyan értelmezem azt az adatot, hogy én tudjak gyűjteni egyáltalán adatot, és azt össze tudjam vetni előtte, utána, közben. Ez ma nagy amerikai gigacégeknél folyó óriási beszélgetéseknek és filozofálgatásoknak, meg próbálkozásoknak a tárgya, és hát mi még azt gondolom, hogy messze járunk attól, hogy ilyen szinten adatalapon tudjunk dolgozni, de hozzáteszem, hogy magáról a tanulás folyamatáról viszont megvannak az adataink. Tehát hasonlóképpen, mint hogy mondjuk egy weboldalnál, hogy látod, hogy kezdte el olvasni a weboldalt, melyik részén kezdte, hol mennyi időt töltött, hova kattintott, ezeket tudjuk követni. A probléma inkább az, hogy nem ez a célunk. Tehát nem az a célom, hogy a weboldalon eladjak valamit, és oda kell vezetnem a vásárlót arra a gombra, hogy tegye be a kosárba és fizesse ki, hanem nekem az a problémám, hogy a való életben történik valamilyen tevékenység, és azt nekem egy oktatás során kellene, ottani adatokkal kellene összevetnem, és ez sokszor nagyon messze áll egymástól.
Hát pont ugye előbb említettünk a rutinná válás kérdését kapirgáljuk, és erről fogunk beszélni a rövid szünet után, de még itt ebbe a blogba azért ezt a harmadikat megkérdezni, tehát kutattunk, mozgattuk a szálakat, hogy mi lehet az ellenállásnak az oka, tárgya, módja, és mikor rúgjuk a gólt, tehát mi a harmadik?
Hát alapvetően úgy, hogy a kutatás után alapvetően dizájnolunk, tehát megtervezzük azt a folyamatot, amin őt végig fogjuk vinni, ez a manipulációnak a tárgya, hogyha így fogalmazhatok, és miután elkészült a koncepció, az, hogy fogjuk megcsinálni, akkor utána effektív legyártjuk, elkészítjük a szoftvert, amit most nevezzünk e-learning tananyagnak, mert ugyanolyan szoftver, mint bármelyik másik, és amikor elkészül a szoftver, akkor ebben a harmadik fázisban ugye eljuttatjuk a tanulók számára, akik utána automatizáltan már mennek végig, és gyűjtjük az adatokat róla, hogy akkor ők mit és hogyan végeztek a tanulás során, és ezeket az adatokat vetjük össze azzal, hogy mi a design során azt terveztük, hogy ezt szeretnénk tőlük, az valósult-e meg?
és utána jöhet egy fine tuning, vagyis egy finom hangolás, hogy aztán még jobban működjön. Koltányi Gergely, tanulási élménytervezési vezető a vendégem itt a Krízisek és pofonokban. Hamarosan jövünk vissza.